Sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket, vendégeinket a Jelenések szeminárium ma esti előadásán. Kezdésül énekeljük a 61-es énekünket. Mi hatalmas vagy égi atyám, a 61-es számú énekünk első, második és harmadik verszakát énekeljük. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálateli szívvel állunk előtted, amiért ismét mögöttünk van egy munkás hét, és ma itt összejöhettünk a te házadban. Köszönjük, hogy velünk voltál az egész héten, vezettél és hordoztál bennünket, és hogyha hozzád fordultunk kéréseinkkel, akkor meghallgattál bennünket, és ezt érezhettük is. Köszönjük, hogy te neked mindig gondod van reánk, és betartod azt az ígéretedet, amelyet fiadon Jézuson keresztül tettélnek. De arra kérünk, hogy a mai estét is, a holnapi szombatnapot is áld meg számunkra. És add, hogy ne csak pihenjünk és le tudjunk nyugodni ezen a napon, hanem tanuljunk is te tőled, méghozzá olyan fontos dolgokat, amelyek az egyéni és a közösségi életünk szempontjából is meghatározóak lesznek a jövő időben, és a feladatunk és a munkánk végzését illetően is nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaznak. Köszönjük, hogy végig tanulmányozhatjuk így együtt a Jelenések könyvét, azt a látomást, amelyet te az utolsó idők embereinek kértél, hogy rögzítse János apostol. És köszönjük azt, hogy sok új gondolattal találkozhatunk, sok új ismerettel összefüggéseket fedezhetünk fel, és ezeket mind be tudjuk éppen építeni majd életünk gyakorlatába. Áld meg ezért a mai előadást, a szolgálatot, és add, hogy mindannyian érezzük azt, hogy ez az üzenet is, amelyet ma hallunk, te tőled jön számunkra. Amen. Már elég rendesen belemélyedtünk a Jelenések könyvébe, tehát már nem a bevezetéseknél tartunk, hanem a lényegi mondani való kellős közepén. Azt már eddig is ugye megtanultuk, hogy az első blokk, az első nagy összefüggő üzenet csokor a 7 gyülekezetnek szóló levél üzenet. Ezeknél is már a közepe felé haladunk, hiszen 3 gyülekezetet átvettünk. Ma a Tiatírabeli gyülekezetnek szóló üzenet következik Szigeti Jenő előadásában. Említettük már nagyon sokszor, és mindig el is mondjuk, hogy az előadások hanganyagai letölthetők a honlapunkról, a vázlatokat megkaphatjuk hátul a kiáratnál, és azok is letölthetők a honlapunkról. És azt is el szoktuk mondani, hogy készítettünk egy új összeállítást a Jelenések könyvéről az interneten található anyagokról. És hogyha ezt a gyülekezet honlapján valaki megnézi, akkor láthatja, hogy felsoroltunk néhány ajánlott irodalmat, amelyeket nagyon hasznos lenne, hogyha a Biblia tanulmányozása mellett szintén átolvasnánk. Mi az ima órákon, szerdán, most éppen az egyik ilyen könyvet tanulmányozzuk, John Paul Ryan testvérnek a Végélőről szóló bibliai tanítás című könyvét, és az elmúlt héten szerdán egy nagyon komoly fejezetet olvastunk, amely arról szólt, hogy az utolsó időben Sátán a végső harcban a legkegyetlenebb eszközt fogja bevetni, a hitetést. Méghozzá olyan erővel, hogy nagyon nehéz lesz ellenállni neki. És ahogy Paul Ryan testvér elmondja, az egyik lehetséges mód, hogy ellen tudjunk állni a hitetésnek, az a tanulás és a tudás. A Bibliát, a Biblia tanításait mélyen a szívünkbe kell vésnünk, mert ha csak felszínesek lesznek az ismereteink, akkor a világban zajló történések ezeket mind el fogják söpörni. Ezért azt ajánlom a mai előadást hallgatóknak is, meg majd akik nézik esetleg a televízió adásában, hogy ne csak egy előadást hallgassunk meg, hanem egy tanórát. Legyen ez egy szeminárium, tehát tanuljuk is meg, amit hallunk, próbáljuk meg otthon átismételni a gondolatokat, mert ezekre az gondolatokra, ezekre az ismeretekre nem sok idő múlva nagyon nagy szükségünk lesz. Isten áldását kívánom mindenkinek a mai estére, de mielőtt az előadás elkezdődne, szokásunk szerint hallgassunk meg egy szolgálatot, a Nyári István mond egy verset.
Horváth Loránd, Zsoltár az eljövendő Isten fiáról. Téged dicsérlek, Istennek fia, hogy kiléptél a beteljesedett idő bíbor köntöséből, hogy magadra ölsd a valóság erejét, és remek kezedben agyaggá lágyuljanak a kövek. Téged dicsérlek, embernek fia, kiben testet öltöttek álmaink, ki vagy valóság és szükség nagy ötvözete, kiben felragyog a teljesség és az öröm. Tőled akar mintázódni a még anyamébe rejtett gyermekcsíra, s benned látom én is megtisztult magamat. Harmatos virágként él benned az igék szelíd fényű aranya, Általad látom a heródeseket, pilátusokat, júdásokat, akik kitépték magukat szíved közepéből, s belezuhantak a kárhozat fekete éjszakájába. Benned van minden Ádám, a szülöttek, élők és születék verejtékes, könnyes, véres, szégyene és diadala. Benned van a világ is, minden és mindenek te benned vannak, te béke diadala, isteni harcbajnoka, megváltás eszköze, drága gyermek. Hol vagyunk Jézus tőled? A te végtelenül tiszta, a te végtelenül őszinte és diadalmas emberségedtől. Mi csak önmagunkban vagyunk, csak magunkban. Nélküled éljük éjjeleink gyötrelmes viaskodását. Csak önszívünkből sajog a fájdalom utánad, mert lelkünk tereád éhezik és szomjúhozik. Ha összegyúrnánk minden nemzet tündöklő óriásait, ha együvé tennénk jóságokat és erényeiket, ha felállítanánk az emberi értékek piramisát, akkor sem érhetnénk el téged. Te akkor is távol, mérhetetlen távol, felettünk ragyogsz. Csak legszebb képzeletünk, egetverő viaskodásaink és bűnbánatunk porig alázott perceiben juthatunk el hozzád. És akkor felkiáltunk, jó itt nekünk, mesterünk, és akkor ámulunk és mondjuk, szép vagy te, és szép a világ, hogy nagy vagy te, Isten, és jó nekünk követnünk őt. De jaj, innen is alá kell szállnunk, és alá kell mennünk a kicsinyesség emberi völgyébe, hol újra elfelejtjük tisztább valunk, és ismét haramiákká változunk. És sírunk, és kérdezzük, miért nem maradunk veled? Miért húz földre testünk? Miért éhezünk gyönyörökre? Miért kél szívünkben ezer mi haszna vágy? És kóborlunk megint, és téged keresünk véges, végtelen, és nem tudjuk, mi a bajunk, és mi fáj, miért esik rosszul az étel, miért keserű a víz, nem találjuk magunkat a haragos indulatok miatt, idegen arcot látunk a tükörben, idegenül ver keblünkben a szív, és idegenül tapogatjuk karjaink. Mi vagyunk ezek, ilyenek vagyunk. És látva most, bármennyi a jaj, minden átszálló vágy, üzenet, óhaj, mely sejtetőn tör egy új kozmosz felé, hogy mind mélyebben s tovább ő belé. Mert ha szíved sajog, ő lép reád. Ha ostoroznak, az ő ostora űz, ha cövekelnek, ő ver pörőjével, s kínjaidban is az ő tüze tűz. És elindulsz akkor te utánunk. Felöltözött testünk börtönét, hátadra veszed keresztjeinket, igába hajtod isteni fejed, hamut hintesz helyettünk hajadra, és kiütnek rajtad sebeink, és kínjainkat velünk szenveded, és ülsz hét nap és hét éjjel, és várakozol, várakozol, még megcsömörlünk gyönyöreinktől. Megutáljuk magunkat és világunkat, míg fáj az élet, és fáj már minden, míg észrevesszük szótlan, könnyes arcodat, bocsánat kérő szemeidet. Észrevesszük véres homlokod, megriadunk megostorozott vonásaitól, s megrettenve és megdöbbenve meglátunk téged. Akkor szelíden kebledre ölelsz, kihámozol szennyes ronjainkból, beborítasz ártatlanságot hófehér palástjával, akkor lecsókolod ajkunkról lelkünk undorát, akkor szelíden kézen fogsz, és mi csendesen belépünk utánad a lélek viruló tavaszába.
Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A tiatírai gyülekezethez írt levelet a Jelenések könyve 2. fejezet 18. versétől a 29. verséig találjuk a következőképpen. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűzlángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellenet, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, akit profétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam nékik időt, hogy megtérjenek, de nem akar megtérni paráznaságából. Ímé beteg ágyba vetem őt, és vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájuknak cselekedeteik szerint. Néktek pedig a többi tiatíraiaknak, akik nem fogadtátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg Sátán mélységeit, amit azt nevezik, és ezt mondom, nem vettek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz, és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje össze őket, mint cserépedényeket, ahogyan én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig a levél. A Jelenések könyvét sokféleképpen lehet magyarázni. Bizonyára a hallgatóink, nézőink is láttak már olyan magyarázatot, hogy felolvassuk a bibliai ígét, és rámagyarázzuk a történelem egy korszakára. Többek között ezt a levelet rászokták magyarázni a középkorra. A középkor az több mint 1000 esztendő, egyáltalán nem sötét, van benne persze sötét is, világos is, de azért nem sötét a középkor, mert akkor mit mondjunk a 20. századról, az korom fekete. Ebben az előadás sorozatban mi nem ezt a módszert követjük. A módszerünk az az, hogy meg kell érteni, hogy mit mond az ige, és mert Isten igéje örök, mert Isten is örök, ezért ebben az ígében van a múltban, jelenben és a jövőben olyan tanulság, aminek a megértése fontos, ami segít megérteni a múltat, a jelent és a jövőt, átvilágítja a múltat, a jelent és a jövőt, nem csak egy korszakot, hiszen minden gyülekezetnek itt levél végén ott van az, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nem ráolvasni kell a történelemre ezeket a profétai leveleket, hanem ezeket a profétai leveleket érteni kell. Hiszen ezek a profétai levelek különösek. Az első levél kapcsán elmondtuk azt, hogy ezek tulajdonképpen nem másak, mint szerződési formulák. Régi-régi ősi hetitai szerződések pontos formáját követik ezek a levelek, hiszen minden hetit a szerződésben ugyanazok a részek vannak, mint ezekben a levelekben. És ebben van egy üzenet. Ezekben a levelekben az egyház történelem 7 típusa, 7 gyülekezeti típusa van előttünk. 7féle út, amit mi keresztények kipróbálunk újra és újra. Minden útban van olyan, amit az Isten dicsér, amit meg kell tanulni, ami pozitív, és minden olyan útban vannak olyan hibák, bűnök, mulasztások, amiből meg kell térni. Minden levélben elhangzik az, hogy térj meg, hiszen ezeknek a leveleknek pontosan az a célja, hogy odaállunk Isten óriási röntgenkészüléke elé, és átvilágít bennünket. Megértjük belőle a szándékainkat, megértjük korunk ezer és ezer csapdáját, korunk ezer és ezer kihívását, és ezek között, a kihívások között kell megtalálnunk azt, hogy mi is a győztesek között legyünk. Hiszen ez a levél is úgy fejeződik be, hogy aki győz. És én úgy gondolom, hogy mindnyáján győztesek szeretnénk lenni. Milyen város ez a Tiatira? Azt lehet mondani, hogy a felsorolt 7 gyülekezet között ez a legjelentéktelenebb kisváros, és mégis a leghosszabb levél szól hozzá. Egész jelentéktelen kis városka volt Tiatira. Lényegében a keletről Rómába vezető úton találjuk ezt a várost, egy Kaiosz nevezetű folyócska partján. Nem volt túlságosan nagy város, mai neve Alsikárnak hívják ma a törökök ezt a várost, egy kicsi kis városka, és lényegében a lakói iparosok voltak. A városnak talán egyetlen egy híressége, nevezetessége volt, ez pedig az volt, hogy nagyrészt más ipar hiány textil iparral foglalkoztak, és a város környéki hegyeken gyűjtettek egy olyan növényt, amin festőbuzérnak hívnak magyarul, ennek a gyökerével gyönyörű szép pirosra lehetett festeni a kelmét. Ezért ennek az új szövetségben is van nyoma, az első európai keresztény egy hölgy volt. Nem tudom, hogy tudják, hogy hívták ezt. Lídiának hívták. Lídiáról azt írja az új szövetség, az apostolok cselekedete 16. fejezetében, hogy Lídia, 14. versben, Lídia az bíboráros asszony volt. És tiatírai volt. Tehát ő ezeknek a megfestett kelméknek a kereskedésével foglalkozott. Ezen kívül egy kis bőriparról tudunk, és alig valamit. Sőt, a nagy Plinius azt írja, hogy hát ez egy ilyen kis hiába való rossz hírű város volt, és nem sok jót tud elmondani róla. Mégis Isten úgy látta jónak, hogy ehhez a kis városhoz írja a leghosszabb levelet. Tiatírai levél a leghosszabb levél, az egész levélsor között. Miért? Mert van ennek a levélnek valami olyan mondani valója, ami pontosabb kifejtést és pontosabb megértést követel. Mit tudunk még Tiatiráról? Egy kicsit a történelemről is lehet mondani. Lényegében Nagy Sándornak az egyik tábornoka, Szeleukosz, első Szeleukosz volt az, aki építette ezt a várost. Nem tudjuk egész pontosan, hogy mikor, 301 előtt biztos nem, és 385 után biztos nem, e közötti időben. És nem is úgy volt, hogy ez a Szeleukosz egy várost akart építeni, hanem arról volt szó, hogy Szeleukosznak voltak veterán katonái, akik a fegyverforgatásból kiöregedtek, és ezeket a veterán katonákat letelepítette ezen a helyen. És ez akkor egy határvároska volt, egy kicsit határőri feladatukkal is megbízta a veterán katonákat, mert Lysimachosnak, a másik tábornoknak, a rivális tábornoknak a birodalma itt ért véget. És ez a kis határváros nagyon hamar a pergámomi királysághoz került, a pergámomi királyságot pedig Krisztus előtt 190-ben a rómaiak elfoglalták, római kolónia lett ez a város, és egy kis vidéki város szürke életét élte. A kereszténységről se tudunk jóformán semmit, kis gyülekezet lehet az első században. Egyedül a második század végén a montanistáknak, a eretnek mozgalma az, amelyiknek ez a központja. Ennyi az egész, amit tudunk róla. Sokkal fontosabb viszont ez a levél. Ha Páli leveleket nézzük, akkor tudjuk azt, hogy Pál Azért írt annyi levelet, mert ezek a levelek mindig nagyon intim közléseket tartalmaznak. Egy kicsikét a mindennapi élet ezer kérdéséről van ezekben a levelekben szó. A jelenések levelei nem ilyenek, ahogy említettem, szerződések. Mégis átvilágítják nagyon sok ponton a mi életünket, átvilágítják azt a helyzetet, amiben vagyunk, és tegnap is, ma is, holnap is ezekben a levelekben fontos tanulságok lesznek, aminek a tükrében meg kell ismerni önmagunkat. Kezdjünk hát a levél tanulmányozásához. Minden levél, ugye ez a levél is egy parancssal kezdődik. Ezt a parancsot nem a tiatíraiak kapják, hanem János kapja. Úgy kezdődik minden levél, hogy a tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ez Jánosnak szól. De ki vajon ez az angyal? Az angyal az hírnököt jelent, és nem biztos, hogy mennyei lényt. Ha a Bibliában megnézzük azokat a helyeket, ahol az angyal szó előfordul, nem biztos, hogy mindig mennyei lényeket jelent az angyal. Mennyei megbízású lényeket jelent az angyal, így már egy kicsit más a mondat, mert az angyal az, aki Isten hírnöke. Legyen ez ember, vagy földön túli lény. Aki Isten hírnöke, az az angyal. És itt a gyülekezet angyal az nem más, mint azoknak az embereknek a nem lehatárolható gyülekezete, akik azt a felelősséget kapták, hogy ebben a levélben foglaltakat úgy hirdessék, hogy ez átvilágítsa a szíveket, emberi életeket változtasson, mássá tegye azt, aki hallja ezt az üzenetet, hogy igaz legyen az, ami minden levél, ennek a levélnek a végén is olvastuk, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ezek azok a közvetítők, akik Isten igéjét kötelesek újra és újra meghirdetni. Az Isten igéje ez nem olyan, mint egy keresztrejtvény, hogy egyszer kijön egy vízszintes vagy egy függőleges sor, akkor ezt kipipáljuk szépen a kérdések sorából, hanem az Isten igéje úgy örök ige, hogy az első lapjától kezdve az utolsó lapjáig mindig újra és újra érvényes. Tehát nem úgy van egy proféta íge is, hogy kérem, ez már beteljesedett, és ehhez semmi közünk. Gondoljuk el, mi lenne akkor, hogyha a Szentlélek ígérete, amit Jóel könyvében olvasunk, az pünköskor beteljesedett, legalábbis Péter ezt prédikálta. És ez a prédikáció bekerült Isten igébe. Tehát akkor most kipipáljuk, ez már a múlt. Dehogy is. Azért imádkozunk, hogy Isten készítsen egy új pünkös ünnepet, nem? Mert Isten igéje az folyamatosan érvényes. Az újra és újra tanít. Egy-egy lelki helyzet újra és újra előfordul Isten népe életében, és úgy lehet ezekben a lelki helyzetekben eligazodni, hogyha azokat a régi üzeneteket újra megértjük, újra élővé tesszük, újra jelenvaló igazságként gondoljuk végig. Minden levél, ahogy az ókori hetita szerződések is, egy bevezetéssel kezdődik, ami mindig így van a levélben, hogy ezt mondja az, aki. Itt is van egy ilyen, ezt mondja az, aki. És ezeknek a leveleknek az az összefüggő érdekessége, hogy ez ezt mondja aki, és jön egy bemutatkozás, ez mindig olyan tulajdonságokat sorol fel, ami az egész látomássornak az elején, abban a látomásban, ahol megjelenik az emberfia, úgy, mint a templomnak, a mennyei templomnak a szolgája, mindig egy-egy tulajdonságát kiemel. Itt is ezt olvassuk. De nagyon érdekes az, ahogy ez a bemutatkozás kezdődik. Ezt mondja az Isten fia. Ugye mi keresztények ezt megszoktuk, hogy az Isten fia az egyenlő Jézus Krisztussal. Ez a jelenések könyvének egy nagyon biztos és stabil tanítása. Az, hogy Isten fia Jézus Krisztus, ez a jelenések 1.13-ban ott van. Az elején már meglátjuk ezt, és a végén is, a 22. fejezetben is ezt visszaismétli. De arra már keveset szoktunk gondolni, hogy a jelenések könyvének minden ilyen szava, minden ilyen bejelentése az valamilyen ószövetségi ígére alapszik. Az ószövetség nélkül érthetetlen a jelenések könyve. És ez a bejelentés, hogy ez Isten fia, Ez a második Zsoltár 7. versére alapozódik, és az az érdekes, hogy ebben a levélben tudatosan előkerül a második Zsoltár, mert ennek a tiatírai levélnek a végén, ugye az a furcsa kép, hogy vasvesszővel legeltet, meg összetöri a cserépedényeket, ez ugyanebben a Zsoltárban, a második Zsoltár 8. 9. versében megtalálható. Ez az érdekessége ennek az egésznek, tehát ahogyan a második Zsoltár elmondja, hogy a Messiás az az Isten fia, ugyanúgy ez az ige ezt visszaismétli. De hogyha ezt a kifejezést, hogy Isten fia, megnézzük az Ószövetségben, akkor egy másik érdekes dolgot is találunk. Többes számban ez nagyon sokszor előfordul. Gondoljunk csak a vízözön történetére. A vízözön azért következik be, mert az Isten fiak, többes szám, összekeverednek az emberek fiaival, és ez a keveredés ez azt jelenti, hogy elhagyják az Isten fiaihoz méltó életet. Nagyon érdekes, hogy amikor a nép hűséges az Istenhez, akkor az Ószövetség Isten fiainak mondja Izrael népét. És az egész megváltási terv arra épül fel, hogy az Isten fia Jézus Isten fiakká tegyen bennünket. Hogy adoptálni tudjon, ezzel a szóval hadd mondjam, bennünket az Isten. És ez a gondolat cseng itt rögtön ennek a levélnek az elején. Megjelenik az emberfia, aki azt mondja, most én vagyok az Isten fia. És miben mutatkozik ez meg? Két olyan tulajdonságot mond, amit az első fejezetben is mond, a 14. 15. versben. Az első az, hogy azt mondja, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és lába pedig olyan, mint az aranyérc. Az első fejezetben azt mondja, az izzó aranyérc. Mit jelent ez a kettős kép? Nagyon szemléletes mind a két kép. Az első kép az azt jelenti, hogy szem olyan, mint a tűzláng, hogy az Isten fia mindenen keresztül lát. Ami keresztény életünknek, egész hitéletünknek. Az szokott a baja lenni, hogy mi azt gondoljuk, hogy lehet az Isten háta mögött intézni az ügyeinket. Ami nem tetszik, azt, hogy Isten háta mögött elintézzük. Ez tévedés. Ez így nem megy. Isten mindent lát. Mi az Isten tenyerén vagyunk, és néz bennünket az Isten. A mai kereszténységnek az egyik legnagyobb problémája, hogy Istenből vagy egy filozófiai elv lett, és okoskodunk, hogy van-e Isten, nincs Isten, hogy van az Isten, okoskodunk Jézus Krisztusról, hogy Jézus Krisztus az mennyire ember, mennyire Isten, most az emberi létében milyen természetet vett magára, az Ádám bűneset előtti vagy utáni természetét, ezer filozófiai dolgot elmondunk, és a lényeg elmarad. Elmarad az, hogy Isten nem meghatározni kell, hanem Isten szemmel tart bennünket. Szeme olyan, mint a tűzláng. A másik baja a 21. századi embernek az pontosan az, hogy szeretné a maga pártjára állítani az Istent. Nagyon sok hívő ember azt gondolja, hogy ő az Isten protekciósa. Privatizálja az Istent, protekciósom az Isten, és ezért hát én olyan, mivel olyan szépen imádkozom, meg eset teszem, meg azt is megteszem, ezért az Istent meg lehet rendszabályozni, privatizálni lehet. Bálványt lehet csinálni az Istenből. A Jelenések könyve azt mondja, hogy Isten az mozdíthatatlan. A lába olyan, mint a tüzes aranyérc. Nem ráncigálhatod oda, ahol te vagy. Ő szemmel tart téged, ő mindent jelen van, de nem te irányítod. Néha a pusztai vándorlásra gondolok, néha arra gondolok, hogy mi bizonyára azon törtük volna a pusztában a fejünket, hogy hogy lehet a felhő és a tűzoszlopot irányítani. Hogy az arra menjen, amerre mi gondoljuk. És mi nagyon sokszor nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, hanem megmagyarázzuk, hogy mi nem arra megyünk, amerre az Úr mutat, sőt, elvárjuk az Úrtól, hogy ő arra jöjjön, amerre mi óhajtunk menni. Hogy az Isten tőlünk függjön, és nem mi függünk az Istentől. A hetita szerződésekben mindig ez a bevezetés azt a célt szolgálta, hogy a magas szerződő fél, ma ezt így mondanák a tévében, hogyha vagy a leírnák egy okmányba, a magas szerződő fél elmondja azt, hogy ő milyen lesz ebben a szerződésben. És ma is, hogyha szerződést akarsz kötni az Úrral, ha te a szövetségébe akarsz belépni, akkor szükséges tudni először is azt, hogy a szeme olyan, mint a tűzláng, és a lába pedig olyan, mint az izzóérc. Ez az Isten áll előttünk. Mi az Isten nagyon sokszor úgy gondoljuk el, hogy ő egy kegyetlen kényúr. Pedig, hogyha az Isten követel, akkor Isten ezt azért teszi, mert ő azt akarja, hogy te ember légy. A bűnben az a tragédia, hogy a bűn az emberségtől foszt meg. Ha most megnézzük azt, hogy hogy is van ebben az esetben ez az egész, akkor elsorolja itt Isten a múltbeli kapcsolatainak minden dolgát. Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom a te cselekedeteidet. Ez azt jelenti, hogy tudom a te magatartásodat. És elmondja azt, hogy igen, tudom azt, hogy tudom a szeretetedet, tudom a hűségedet, tudom a szolgálatodat, tudom az állhatatosságodat, tudom a fejlődő képességedet, hogy az első dolgaidnál az utolsók többek, pontosan ellenkezője, mint az efészusi gyülekezetnek írt levél, ahol magasról indultak és mélyen zártak. Sok mindent elmond ez a levél. Ha megnézzük, ugye a szeretet, ez az alaptulajdonság, a szeretet az az Istenben megtalált harmónia. Tudom a te hűségedet, ez a hit bizodalma, az Istennel való közösségemnek a tartalma. Aztán tudom a te szolgálatodat, ez azt jelenti, hogy tudja azt, hogy Isten tudja erről a korról, erről a gyülekezetről azt, hogy nem csak beszél a hitről és a szeretetről, hanem ezt tovább tudja adni a másik embernek, szolgál. Azután tudom a te álhatatosságodat. Ez meg a belső lelki egyensúlyozó érzékünk. Azért fontos ez a tulajdonság, mert bárhol, ahol Jézus Krisztus beszélt arról, hogy milyennek kell lenni a népének az ő második eljövetelekor, előfordul ez a szó, hogy álhatatosság. Kétféleképpen szokta fordítani a Biblia béketűrésnek álhatatosságnak. Ugye, ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát, Jézus hitét. Ez a lelki egyensúly, ez is megvan nála. És ez egy fejlődő képes gyülekezet. Hát akkor mi ebben a gyülekezettel a probléma? Mi az, ami a szövetséget megrontja? És itt egy történelmi képet alkalmaz, egy Jelenések könyve szereti az Ószövetségből vett történeti képeket, azért is, mert ugye az első alkalmakkor elmondtuk, hogy ez egy kódolt könyv, fogságból írja János ezt a proféciát, és ezek a régi-régi történetek nagyon sokat mondanak. Megemlíti, azt mondja, hogy eltűröd Jezábelt az asszony. Jezabel egy királynő volt, az északi országrész egyik legjelesebb királyának, Ahábnak volt a felesége. Föníciai származású volt. És ennek a Jezabelnek egy tulajdonsága az, ami ilyen fontossá teszi Jezabel személyét. És ez az egy tulajdonság az az, hogy Jezabel volt az, aki nem azt mondta, hogy ne legyetek többé az Isten hívei, hanem Jezabel mást mondott. Hogy mondja Illés? Ott a nagy Kármelhegyi Isten ítéleten. Meddig sántikáltok két felé? Jezabel azt mondja, hogy igen, igen, hát ezt a vallást, a ti vallásotokat, az izraeli vallást, hát korszerűsíteni kell. Be kell illeszteni abban a nemzetközi trendben, mondanák ma, amiben van a világ. És ezért jön létre Izraelben az a nagyon érdekes dolog, hogy ugye a szent helyeken, amik ugye Jeruzsálemnek a konkurensei, pontosabban elállták Jeruzsálem elől az útat az izraeli hívő embereknek, felépítik az aranybórjút. Nem a bórjú az Isten, távol legyen. Az Úr a Baál, hát az egy láthatatlan Isten. Csak ennek a bórjúnak a hátán jelenik meg. És ez a jezábeli tanításnak az igazi méteje, ez a szinkretizmus. Egy kicsit innen, egy kicsit az igazságból gyúrjuk össze, jöjjön létre valami áramvonalas, valami mindenkinek jó, valami trendi hit, mondanák ma. Valami divatos új hit. Ez jelentkezik itt is. Kis-Ázsiában, második században, ez végezetesen meg is mutatkozott. Jön a gnózis, a gnosztikusok. Ilyenek voltak a nikolaiták, láttuk már. Ezek a gnosztikusok azt mondják, hogy jó, igen, hát mi azért műveltebb emberek vagyunk hitben, a gnózis, a tudás, az ismeret, az nálunk nagyobb. Ugye vannak olyan emberek, akik hülikusak, így mondták, tehát a testi emberek, akik csak az élvezetek útján járnak, hát ezek el fognak veszni. Aztán vannak a pneumatikusok, és vannak a pszichikusok. A pszichikusok azok, akik már eljutottak az igazság egy ismeretére, de olyan primitívek, hogy csak szó szerint fogadják el a Bibliát, és semmiféle magasabb filozófiát nem tesznek mellé. Csak egyszerűen engedelmeskedni akarnak. Egyszerűen csak a materiális, anyagi életben úgy akarnak élni, ahogy a Biblia tanít. És vagyunk mi a pneumatikusok, a gnózis hívei, akik átlátjuk ezt az egész folyamatot. Látjuk a sátán munkáját, látjuk az Isten munkáját, látjuk azt, hogy az anyagi világ a rossz, és Isten az nem az anyagi, materiális világban van jelen. Ez volt a gnózisnak a méteje. És ez a filozófia nagyszerűen ötvöződik az emberek természetes kényelem szeretetével. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. A mai kereszténység is ilyen. Elmegyek a vallási plázára, és a vallási plázán, a bevásárló kocsimba minden vallásról azokat a tanításokat, ami nekem tetszik, azt összegyűjtöm, és akkor kialakítok egy ilyen maszek hitet. Saját kutyulmányomat. Nagyon kevés ember van, aki azt mondja, én kérem, semmiben nem hiszek. Ebbe is hiszek egy kicsit, abba is, egy kis lélekvándorlás, egy kis ez, egy kis az, egy kis keleti misztika, egy kis New Age, egy kis ilyen gnosztikus tanítás, olyan gnosztikus tanítás. Ez a Jezabel tanítása. És mit mond erről? Azt mondja, hogy ez a Jezabel tanítása elsősorban a gyülekezetet belsőleg bomlassza. Azt mondja, hogy ő a proféta. Ő az, aki megmondja a jelenvalót, a fontosat, a modernet. Ez az, aki tanít. Ez, aki eltántorítja Isten szolgáit, hogy paráználkodjanak. Természetesen a paráznosság itt jelképes értelmű. Az egész Ószövetségben a paráznosság az azt jelenti, hogy az Isten népe, aki hütlen, az Istenhez megcsalja az Istent. Az a mennyasszony, aki megcsalja a vőlegényt. Erről van itt szó. Ez Jezabel munkája. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan, egy kicsit ez is, egy kicsit az is, és letérni az egyenes útról. Nagyon érdekes, hogy úgy folytatja, hogy ez a Jezabelnek először is kegyelmet ad az Úr. Hogy megtérjen? És Jezabelnek nem az a bűne, hogy elkövetett valamit, ami rossz, hanem az, hogy ehhez a rosszhoz ragaszkodik, ebből nem akar megtérni. Isten soha nem ítél úgy, hogy előre kegyelmet ne hirdessen. Jezabel bűne a visszautasított kegyelem. Újra és újra visszautasítja ezt a kegyelmet. És ezért a bűnének a következménye nyilvánvalóvá lesz. Kiderül, hogy ez a tanítás egy beteg tanítás, ágyba vetem, azt mondja, azután. Azok, akik elfogadják ezt a tanítást, vele paráználkodnak, azokat nyomorúságra vetem. Itt a nyomorúság, ez nem csak külső üldözést jelent, mi mindig a nyomorúság alatt külső üldözést értünk, a tlipszisz az nem ezt jelenti. Az belső-külső szorongattatást, olyan állapotot jelent, amikor nekem céltalanná válik az életem, neki megyek a falnak. És azt mondja, hogy egy gyermekeitet halállal sújtom. Nem lesz jövője ennek az egész dolognak. Én úgy gondolom, a 21. századi embernek pontosan ez a problémája. A 21. századi kultúra az a halál kultúrája. Mindent elkövetünk minden szinten, bárhol nézzük meg az életet, hogy ne az élet pártján legyünk, hanem a halál pártján legyünk. Ez Jezabel tanításának az igazi logikája. És ezért ítél az Isten. Az ítéletről mi, nekünk nagyon érdekes véleményünk van, kicsit eltér, sőt, nagyon eltér a Bibliától. A bibliai ember az várja az Isten ítéletét. Számtalan Zsoltárt, számtalan ószövetségi, újszövetségi igelyet tudok olvasni. Miért várja az ószövetségi, újszövetségi ember az ítéletet? Mert az ítélet az nem más, mint az Isten igazságának az érvényre jutása. Hogy kiderüljön az igazság. Ez a cél. Az ítéletben tulajdonképpen nem történik más, mint a visszautasított kegyelem visszahull a fejemre. És ettől akar megszabadítani az Úr, hogy ne hulljon vissza ez a kegyelem a fejemre. Ne utasítsam vissza, hanem éljek a kegyelemmel. Mert mi az ítélet célja? Elmondja. Azt mondja, az ítélet célja, hogy ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ezt megtudja minden ember. Az ókori ember ugye a veséjével érzett, a szívével gondolkodott. Ezért mondja azt, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tehát a vese és a szív együtt az egész belső ember. Nyilvánvalóvá kell lenni annak, ugye, hogy van egy tűzlánk szemű Istenfia, akinek a szövetségese vagyok. A kereszténységet nem lehet megjátszani, nem lehet szokás szinten művelni. Nem lehet azt mondani, hogy én kulturálisan keresztény vagyok. A kereszténységet csak úgy lehet, Jézussal való kapcsolatot csak úgy lehet művelni, hogy tudjam azt, hogy ő a szívek és a vesék vizsgálója. És az egész egyház történelemben mindig megpróbálják az emberek, hogy álságosan úgy kényszerzubbonyra, vagy divatöltönyre felvegyék a kereszténységet. Ezért nem szeretjük, amikor azt mondja, keresztény kultúra, keresztény világ, keresztény Európa, keresztény Magyarország, stb. Nem. A kereszténység nem jelmez. A kereszténység a szíveket és veséket vizsgáló Jézus Krisztus követése. Ennek kell nyilvánvalóvá lenni. Meg annak, hogy megfizet mindenkinek a cselekedete szerint. A mi cselekedeteink, azok visszahullnak ránk. Nagyon fontos az, hogy a Bibliában a cselekedeteim sose lesznek következmény nélküliek. Amikor Isten megbocsájt egy bűnt, akkor se veszi el a következményt. Meg kell tanulni, ami emberi létünknek az az alapja, hogy amit teszel, annak következménye van. Nem véletlen ám, hogy a Biblia, amikor azt mondja, hogy avón, ez a bűnt jelenti, egyik szó, ami a bűnt jelenti, akkor ebben benne van a bűn büntetése is. Tehát az avón az nem csak azt jelenti, hogy én valamit csináltam, és akkor vagy megúszom, vagy nem, hanem az avón az azt jelenti, hogy valamit csinálsz, annak a következményét neked kell lépésről lépésre elszenvedned, elviselned. Mindenkinek a cselekedetei szerint ítél az Isten. És a maradék... Mert erről is szó van. És itt megmutatkozik a kegyelmes Isten. Mi nagyon sokszor szeretnénk teljesítmény elvűen elgondolni a kereszténységet. Isten nem ezt mondja. Hanem azok, akik nem fogadták be Jezábel tanítását. Akik nem mentek bele ebbe a szünkretizmusba, egy kicsit innen, egy kicsit onnan. Ebben a pláza kereszténységben én így szoktam mondani, hogy egy kicsit innen választok, egy kicsit onnan választok, aztán majd csak lesz valahogy. Hanem hűségesek. Akik nem ismerték meg a sátán mélységét, így mondja, azoknak ad egy parancsot, hogy ragaszkodjatok ahhoz, amire eljutottat. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a Krisztus második eljövetele előtt élő emberek korának. Ugye úgy mondja Jézus, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartod-e a hűséget? És itt fejeződik be egy gyönyörű áldó formulával ez a levél. Azt mondja, a győzteseknek ígér valamit ez a levél. Visszatér a második Zsoltárhoz, ahogy az elején mondtam. Mi a győzelem? Azt mondja itt, hogy a győzelem az, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedetemet. Milyen volt Jézus cselekedete? Ez volt a szeretet útja, nem? És nagyon érdekes, hogy János, aki nagyon szereti ezt a szót, hogy szeretet, ugye régi-régi legenda, sokszor el szoktuk mondani, az öreg János odaállt a gyülekezettel, és azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Nem azt mondja, hogy szeressétek. Megtartja az én cselekedetemet. Nehogy véletlenül azt higgyük, hogy milyen szeretett termelők vagyunk. Majd mi megmondjuk, hogy kell szeretni. Mi Jézus szeretetének az elfogadói vagyunk, és ha elfogadói vagyunk, akkor továbbadói vagyunk. Ezért mondja így, aki győz, megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, és akkor jön a Zsoltár idézet. Ami az ítélet képe. Részt ad Isten az ő ítéletében. Nem mi döntjük el, hogy ki üdvözül, Ez nem itt a földi dolga az embernek, hogy beüljön a bírói székbe. Ez az üdvözülteknek a szent kiváltsága, hogy végigvizsgáljon minden emberi életet. Mert minden emberi életben, akár elfogadja valaki a kegyelmet, akár nem, akár visszautasítja, óriási tanulságok rejlenek. Ez az a vasvesszővel legeltet, összetöri a cserépedényeket. Ez a kép. Vagy elítélt vagyok, és összetörök, vagy én is ott leszek majd Isten ítélő székénél. Nem mint vádlott, hanem úgy, mint tanú, úgy, mint részes ennek az ítéletnek. És azt mondja végül egy gyönyörű képpel, hogy a hajnalcsillagot megkapott. Ez a hajnalcsillag a Vénusz volt, és az uralkodás csillaga volt, az egész ószövetségi nép tudta ezt, új szövetség is, pogányok is tudták, a rómaiak is így gondolták. Ez egy teljesen általános kép volt. Megkapod a hajnalcsillagot. Nem te vagy a hajnalcsillag, de győztes lehetsz. Ez a levél nagyon sokat mond. És ennek a levélnek is az a vége, akinek van füle, az hallja. Mondhatná valaki, ez egy értelmetlen dolog, hát itt a fülem, nem? De a lelki füled nyitva van-e? El lehet ezt úgy is mondani, hogy a középkorban így volt, meg úgy volt, meg úgy, igaz, volt. És te? Mi is részesei vanunk ennek a gyülekezetnek. Mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? Minden kornak. Mit mond neked ez a levél? Vagy számodra is Isten fia, ez az ember fia? Akinek szeme tűzlánk. Te is megfogadod azt a jót, amit itt olvastunk, hogy ő az, aki megmutatja a mi cselekedeteinket, hogy győztesek hogyan lehetünk. Elmondhatjuk-e magunkról azt, hogy mi szeretetben járunk, hűségben járunk, álhatatosak vagyunk, szolgálatainkban járunk, az első cselekedeteinknél többek a fejlődőképesek vagyunk, hogy így mondjuk. Elmondhatjuk magunkról? Hogy állunk Jezabel csábításával? Mert Jezabel csábítás ez nem a külső divat, az a belső gondolkodási mód. Uralom az Istent. Féltéglával verem a mellem, én az igaz hit híve vagyok. És ezt az igaz hitet csak a másik ellen tudom megfogalmazni. Hogy állok? Mert a tiatírai gyülekezet nekünk szól. Megszólítottak vagyunk. Van fülünk? Halljuk? Mert ha igen, akkor az a győzteseknek járó szép ígéret, hogy megkapod a hajnalcsillagot, az neked is szól. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.
Ha én jól értettem ezt a mai tanítást, akkor ez valóban nem csak a középkori egyháznak szól, hanem talán nagyon is fontos az adventista közösség számára. Mert ha én jól értettem, akkor itt arról van szó, hogy tanítás tisztasága az egy rendkívüli fontos dolog. Mert a Tiatira beli gyülekezetnél azt mondja az Úr, hogy a cselekedetei többek az előzőeknél. Tehát az aktivitásukkal nem igen volt probléma, viszont a tanításban meggyengültek. Az adventista közösség számára nagyon fontos a tanítás tisztasága, viszont a másik oldal, ami majd a jövő héten következik, a szárdiszi gyülekezetnél, ott viszont, mint ha én jól értem, pont fordítva van, hogy ott a cselekedeteiket nem találta az Isten teljesnek, miközben a tanításban valószínűleg jók voltak, mert azt mondja az Úr, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Tehát itt két nagyon fontos dolog, a tanítás és az ahhoz kapcsoló cselekedetek, amely minden gyülekezet életét meghatározza. És azért beszéltem egy kicsit kérdésekről, mert van egy kérdésünk az elmúlt heti előadással kapcsolatban is, és többen kérték már az előadások után, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogyha van időnk és lehetőségünk, hogyha vannak kérdések, arra válaszoljunk. Tokis testvér tartotta az elmúlt heti előadást, ő neki érkezett a kérdés. Van egy előző kérdés is, ami a Hangyás testvér előadására szólt, erre ő fog válaszolni. itt van, aki írta, úgyhogy neked mondom. Erre ő fog válaszolni, nem felejtettük el, de az elmúlt heti kérdésre most Tokis testvér megadja a választ.
Köszönöm szépen, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök. A kérdés az két mondatból, két kérdésből áll. A pergamonumi gyülekezetről szóló üzenet az egyház szakadás minden keresztényének szólt. Nem csak azoknak, akik hűségesek maradtak, mivel az elrejtett mannát jelképező bibliai tanításainak döntő többségét feladta a formálódó államegyház. Úgy gondolom, hogy ebben a két kérdésben benne van egy klasszikus, hagyományos írásmagyarázati módszer. Pontosan arról van szó, hogy egy picit többet szeretnénk mondani. A kérdésekre egyértelműen lehet mind a kettőre igennel válaszolni, de ez a valóságnak egy leszűkítését, jelenti. Tehát azt szeretném, hogy értsük azt, hogy itt egy típusról van szó, ahogy Szigeti Jenő előadó is néhány perccel ezelőtt említette. Ugyanakkor arról is szó van, hogy ezek nem csupán egy korszakban behatárolódó, és sem előtte, sem utána meg nem jelenő üzenetet jelent, hogy most csak a középkorról volt ma este szó, vagy a Pergánumnál a középkor, kora középkor történeteit láthatjuk, hanem arról van szó, hogy sokkal drágabb, sokkal gazdagabb. Nem lehet behatárolni és beskatujázni, illetve nem érdemes, mert ez az üzenet azoknak szól első részt, akik olvassák, vagy akik meg akarnak térni. Akik nem akarnak megtérni, azoknak nem szól. És minden üzenet folytatódik, megismétlődik, hangsúlyozódik a következő üzenetben. Akár a pozitív, akár a negatív felsorolásokat látjuk. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát egy picit más szemlélettel, egy picit más megközelítéssel kell hozzájunk, nem egymáshoz képest szigorúan elválasztott szakaszokról van szó, hanem a szakaszokhoz képest egy más látás, egy más elgondolás. Ugyanakkor a szakaszok is valahol megvannak, de nem statikusan, hanem sokkal inkább dinamikusan. És az üzenet az mindig folytatódik a következő korszakban, a következő gyülekezethez írt levélben. És ha meglátjuk akár a pozitív, akár a negatív dolgokat, azt látjuk, hogy ott ismét megjelennek ugyanazok a szempontok, sőt fokozottabb jelennek meg, mint az előző gyülekezetnél. Nem tudom, Szigeti testvér, akarsz hozzászólni te is egy-két gondolatot?
A véleményem, ezt elmondtam egy előadásban, és a vázlatot is meg lehet kapni, hogy ha a proféciát nézzük, akkor a profécia, ha előre megírt történelem lenne, akkor ez egy szűk dolog lenne. Mert akkor csak arról lenne szó benne, hogy Isten előre megmondja, hogy mi lesz. Hát persze, hogy tudja az Isten, hogy mi lesz előre. Csak Isten nem ezt akarja nekünk elmondani, mert nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem. Minden korban, ahogy minden ember életében vannak tanulságok. Ezek a tanulságok örök tanulságok. Tehát ha Luther Márton életében valami, hogy előre menjek, valami beteljesedett, az Luther Márton előtt is megvolt, meg Luther Márton után is megvolt. Nem a Luther Mártonnak az egyedi tulajdonsága. Ilyen nincs, senkinek sincs ilyen egyedi tulajdonsága. És ezt kellene látni. Mert ha én meg akarok térni, akkor az nem az a megtérésnek az alapja, én tudom, hogy a reformáció idején mi volt, vagy tudom azt, hogy mit tudom én, a sötétnek mondott középkor, amit én nem hiszek, sose hittem, hogy a középkor sötét, az nem volt sötét. Az egy kor volt, 1000 évnél hosszabb idő, ami volt sötét, meg világos, meg sok minden volt. Bár ma olyan világos dolgok lennének, mint a középkorban. Na, szóval.
Én ezt még azt szoktam mondani, az a felvilágosodás se volt mindenben
a világos, mint amilyennek látszott. Felvilágosodása sötétebb volt, ezt mint történész mondom, mint a középkor. Középkor ez egy nagyon egyértelmű dolog volt, volt benne barbárság, most is van barbárság, ezért az új barbárság, stb. Akkor is volt sátán, most hívőköz beszélek, meg ma is van sátán. Nem azt kell nézni, hogy régen mi volt. Ha a proféciát belegyömözköljük a történelemre, ráhúzzuk a történelemre, akkor az ember kívül marad ezen. Akkor szó van Lutherről, a középkorról, a pápáról, meg erről van szó, meg arról van szó, és akkor te hol vagy? Hát neked kell megtérni, nem? Te hol vagy? És ezért a Bibliát nem szabad úgy magyarázni, hogy ráhúzom a történelemre, ez nekem meggyőződésem. Nem. A történelem tanulságait is újra és újra elmondja a Biblia. Amit ebbe a levélbe van, az nem csak a középkorban volt igaz, az igaz volt az első században is. Az első században is én meggyőződésem a tiatirai gyülekezet, az ilyen gyülekezet volt. Aztán, ahogy el is mondtam, a gnoszticizmus ott volt. A gnoszticizmus idején ez jelen való igazság volt azután. Ez így volt a középkorban is, de így van ma is, amikor a New Age új gnoszticizmusa van, akkor is igaz. Hát most mikor igaz? Szóval ez minden proféciával így van. Én azért említettem úgy hirtelen a pünkösdi proféciát. Joel proféciája beteljesedett Péter prédikációja szerint, nem? De be fog teljesedni a Jézus Krisztus visszajövetele előtt még egyszer. És minden profécia annyiszor teljesedik, ahányszor nem tanuljuk meg belőle azt a lelki tanulságot, amit alkalmazni kellene az életünkbe. Ezt értsük meg. Szóval mi ne akarjuk az Istent bekeretezni, hogy ettől eddig ez így van, és most itt vagyok, és ez, és most már én ezt tudom, ismerem, stb. Mert akkor az lesz, hogy a proféciával nagyszerűen lehet vagdalkozni, meg elmondani, hogy ez ilyen volt, az meg olyan volt, ez meg így volt, úgy volt. Talán még igazunk is van, csak éppen semmi lelki hasznunk nincs belőle. Márpedig a Biblia az azért való, hogy én meg te megtérjünk, és ott legyünk, és miénk legyen a hajnalcsillag. Nem? Nem akarjátok ezt a hajnalcsillagot? Győztesek? Dehogy nem. De tehát attól még nem kapjátok meg, hogy tudjátok, hogy a középkorról mit mondjak. Tudtam volna 1000 adatot mondani a középkorról. Minek?
Nagyon érdekes itt a Prédikátor könyve. 3. fejezet 14.-15. verse azt mondja, tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt végre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Ami most történik, régen megvan. És ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza azt, ami elmúlt. Szóval én azt hiszem, hogy a múlt az itt van bennünk. Tiatíra, Szárdisz, itt van ma. Az a kérdés, hogy melyiknek az erénye, vagy melyiknek a bűne fedezhető fel bennünk, a városunkban, a kerületünkben, a gyülekezetünkben, a családomban, önmagamban. És azért jó ez a sorozat, hogy egy picit más szemlélettel, egy picit más megközelítéssel, gondolkodási móddal tudunk közelíteni, mint az a sarkos, hogy azt mondjuk dátumra ettől eddig. És aztán mi közünk tényleg ehhez a régi középkori szakaszhoz és történelemhez? Mi már a 21. században élünk. Mert itt van, a hét gyülekezet újból itt van bennünk. És nekünk újból és újból meg kell térjünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. A jövő héten tehát a szárdiszi gyülekezet következik. Most már ez a 4.-5. gyülekezet lesz. Tehát átértünk a felén a hét gyülekezetnek. Ennek a gyülekezetnek az üzenet, szóló üzenet nagyon kemény mondattal kezdődik. Az a neved, hogy élsz és halott vagy. Tokics Imre fogja tartani a jövő heti előadást, és ahogy eddig előző kettőn is, vetíteni is fog erről a városról néhány képet. Befejezésül a 229-es éneket énekeljük. Azt az éltet kell elérjem, amely boldogít. Az első 3 verszakot, imádság után pedig a 3. és a 4. verszakot énekeljük. 229-es énekünk.
Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked végtelen kegyelmedet, hogy te az egyházat az egész történelem során tenyereden hordozod. Megköszönjük azt, hogy a te tűzlánk szemed újra és újra rávilágít arra, ami a mi életünkben gyengeség, gyarlóság, amiből meg kell térnünk. Megköszönjük azt, hogy nem mi vezetünk téged, hanem te vezeted a te népedet. Te ítélsz és kegyelmezel. Te vagy az, aki arra taníts bennünket, hogy újra és újra te ígéd fölé hajolva megértsük önmagunkat az ígéből, mert te azt akarod, hogy mi emberek legyünk és maradjunk mindvégig. Add, hogy mindvégig állhatatosak tudjunk lenni. Add, hogy értsük a te ígédet úgy, hogy ez az ige nekünk mond nagyon sokat. Bennünket tesz mássá. Bennünket erősít a jóban, és megítéli bennünk a rosszat. Add, hogy a győztesek között legyünk, add, hogy miénk legyen a hajnalcsillag. Mi ebben reménykedünk, így indulunk el. És add, hogy mindvégig állhatatosan a célba is így érjünk. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.